Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól jön, az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet.
Amen.
Drága testvérek, a Mózes 5. könyvének, 8. részének olvasom az első 10 versét. Hallgassuk meg Istennek szent ígéjét, alázatos szívvel és lélekkel, és természetesen az ige terjedelmére tekintettel lévén foglaljátok el a helyeteket. Mindazt a parancsolatot, amelyet én a mai napon parancsolok néked, tartsátok meg és teljesítsétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhassátok a földet, amely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak. És emlékezzél meg az egész útról, amely hordozott téged az Úr a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged. Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, amelyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtotokra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadott, immár 40 esztendőtől fogva. Gondold meg azért a te szívedben, hogy amiképpen megfenyíti az ember az ő gyermekét, úgy fenyít meg téged az Úr a te Istened. És őrizd meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr a te Istened jó földre visz be téged, bővízi patakoknak, forrásoknak és mélyvizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, fige és gránátalma termőföldre, faolaj és méz termőföldre, oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed a kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködöl, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. A 100. Zsoltárt olvasom. 100. Zsoltáron keresztül szól tehát mi hozzánk az Úristen ezen a délelőtti órában. Hallgassuk meg alázatos szívvel, a következőképpen szól. Háladó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Mert jó az Úr, örökké való az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és az az igazság, hogy az elmúlt 2 napért a szívemben nagy hála van. Hálával jöttem el ide ma a templomba, hiszen tényleg csodálatos az, amikor noha sajnos 3 ország határon keresztül jön az ember, és mégis testvérek közé érkezik, haza érkezik, ha szabad így fogalmazzak. És nézem ezt a templomot, és tényleg annyira csodálatos, hogy az Istennek dolga bizony igenis él, és ma is munkálkodik az Úristen itt is, ebben a közösségben, odahaza, Egriben, és az Isten szent lelke nem csitul azért, mert valakik valahol azt akarják, hogy mi ne itt, ne magyarul, ne úgy, ahogy őseinktől megszoktuk, imádkozzunk. És amikor azt mondom hála, akkor nem tudom elfelejteni azokat a szomorú arcokat, amelyek azt kérdezik tőlem, tiszteletes úr, miért adjunk hálát? Szokásomhoz híven 3 egyszerű pontban szeretném az ígét boncolgatni, és hadd legyen az első pontja a mai ige hirdetésnek, az ige boncolgatásának. Erre a kérdésre a felelet, hogy miért adjunk hálát. Beszélgettem egyszer valakivel, aki azt mondta nekem, tiszteletes úr, túlságosan pozitív, mert úgy gondolja, hogy nekünk van miért hálát adni. És felsorolta. A gyermeke beteg. Kiderült a férje rákos. Talán meg se tudják gyógyítani. Miért adjon hálát az ilyen ember? Miért kulcsa össze két kezét, és mondja azt, hogy köszönöm, Uram? Mert ugye általában is legyünk őszinték. Nagyon könnyű eljönni a templomba, nagyon könnyű azt mondani, hogy Uram, most az egyszer segíts meg engem. Tudják, olyanok vagyunk, mint a diákok, hogy vizsga előtt annyira tudnak imádkozni, aztán sokszor vizsga után elfelejtik az ígéretet, hogy nekünk el is kell menni a templomba. Egyszer sógorommal jártunk a Fogarasi hegyekbe, és iszonyatosan magas hegyekről beszélünk, ő meg tényiszonyos. Azt mondta, hogy ha az Úristen őt megsegít, és lejövünk a hegyről, ő megígéri, hogy elmegy haza, és a papjának kétszeresen kifizeti a fenntartó járulékot, és fog menni templomba is. Aztán persze, miután leérkeztünk, kérdezem sógoromtól, a mész a paphoz? Erre azt felelte, ha nem vagyok én buta, én egyszer már kifizettem. Sokszor ilyenek vagyunk. Tényleg elfelejtünk hálát adni. És biztos, hogy van rá okunk arra nagyon sokszor, hogy elkeseredjünk. Tényleg, ha belegondolok, nem hiszem, hogy Nagy Magyarország területén van olyan falucska, ahol ne lett volna valami kisebb vagy nagyobb háború. Nem hiszem, hogy lenne olyan település a Kárpát-medencében, ahol ne hullott volna magyar vér. Nem hiszem, hogy nekünk magyaroknak tényleg lenne okunk vigadni, hiszen gondoljunk bele, tatárjárás, aztán török, aztán ugye jöttek a többi szerencsétlenségek, a Rákóczi felkelés, a Bocskai, a többi alkalmak, amikor vérünkkel próbáltuk a szabadságunkat kiharcolni, ne is beszélve az önök gondjairól, bajairól, amiről meggyőződtem, hogy egyforma gondok, bajok ugyanoda haza is, hiszen valamilyen szinten másodrangú állampolgárnak tartanak odahaza bennünket, megfigyelnek mind a mai napig lelkészekként, hiába úgynevezett demokráciában élünk, mert úgy gondolják, hogy mi vagyunk az állam ellensége. Igen, van okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy nincs miért örvendezni. A múltkorában került a kezembe egy statisztika, az 1920-as években azt állították rólunk magyarokról, hogy körülbelül 70-es években teljesen eltűnünk. Ehhez képest itt vagyunk ma, Rimaszombaton, és együtt beszélünk, imádkozunk, úgyhogy én úgynevezett román állampolgár vagyok, és eljöttem ide önök közé, és remélhetőleg értik a beszédemet, és ilyenféleképpen, még hogyha nem is ugyanabban tájszólásban beszélünk, de testvérek vagyunk. Lám, mi lett a statisztikának az eredménye? Zero. Hiszen ma is itt vagyunk. Igen, megfogyva bár, de törve nem. Mert mi tudjuk, hogy van miért hálát adjunk az Úristennek. A tiszteletes úr elmondta, hogy mekkora csodákat élt át ez a közösség az elmúlt évtizedekben. Aztán a tegnap láthattuk azt is, hogy hogyan lehetett visszaszerezni például a losonci református templomot. Igen, ha ma itt megállunk őszintén a templomba, biztos vagyok benne, hogy van okunk a szomorkodásra, de mekkora farizeusok lennénk, ha azt mondanánk, hogy nincs okunk hálát adni. Hálát, mert megtartott az Isten bennünket. Hálát, mert itt vagyunk 1100 éve, és adott a kezünkbe Bibliát, Károli Gáspáron keresztül, mert adott nekünk olyan lelkészeket, akik a hitükért megjárták akár a gályarabságot is, mert igenis voltak olyan gondnokok, főgondnokok, presbiterek, akik azt mondták, hogy fontos az Isten háza, fontos a templom, fontos az Isten tisztelet. Akadtak olyan hívő emberek, akik nem nézték azt, hogy nem adakozunk, mert nekünk kevés van, hanem megtették, amit meg kellett tenni. Tudod, az özvegyasszony két filérjéről beszélek. Mert az Úristen igen, megtartott bennünket. És miközben ezen gondolkozok, az az igazság, hogy feltettem magamnak második kérdésként azt is, hogy miért fontos a hálaadás? Miért kell hálát adni? És most ne arról beszéljek, amire tanítottak még gyermekkoromban, hogyha fiam kapsz valakitől egy gyufaszálat, akkor azt is illik megköszönni, tehát most nem erre szeretnék utalni. Hadd mondjak el egy történetet, és akkor ebből a történetből remélem megértjük erre a kérdésre a feleletet, hogy miért fontos hálát adni. Ugye Alex Haley nevezetű író Amerikában körülbelül 30 évig vezette a könyve, a gyökerek, a bestsellerek listáját. Tehát 30 évig. iszonyatosan meggazdagodott ebből a könyvből. A családjának a történetét írja le ebbe a könyvbe, hogy hogyan rabolták el őket Afrikából, és adták el rabszolgának, és hogy kerültek Amerikába. Tehát nagyon jó könyv amúgy. És amiután annyira meggazdagodott, hogy kacsalábon forgó palotában ért, mégis az íróasztala fala fölött ott volt egy nagyon csúnya festmény, egy kerítés, aminek a tetején egy tektősbéka pihent. És kérdezték az írót, hogy mondja már meg, ugye vehetne magának akármilyen festményt, már annyi pénze van, miért tartja még mindig azt a csúnya képet ott a feje fölött? És azt felelte, hogy akárhányszor ránézek arra a festményre, az jut eszembe, hogy a teknősbéka magától nem tudott felmászni a kerítésre, valaki oda tette őt, és én sem juthattam volna ide, hogy ilyen házban éljek, az őseimhez képest, ha valaki engem nem vezet. Tudják, ez az a bizonyos alázat. És amikor az ember hálát ad az Úristennek azért, amilyen van, akkor nem esett búskomorságba, jaj, Uram, itt a világ vége, nincsen semmim, hanem a háladással arra ösztökélem magamat, hogy lássam, hogy én teknősbéka nem tudtam volna felmászni a kerítésre, ha engem az Úristen nem helyez oda. Én nem lehetnék itt a templomba, ha az Úristen nem mondja azt, hogy Tolna János, én téged megtartalak és elvezetlek ide. Én nem lehetnék az, aki vagyok, hogyha az Úristen nem azt mondja, hogy adok neked erőt ahhoz, hogy megharcold a nemes harcot. Te sem lehetnél itt az Isten házába, ha az Úristen nem fogja meg a kezedet, nem tartja meg az életedet, nem ad neked családot, nem ad neked jövőt, nem ad neked jelentés gyökereket. Érted, miért fontos hálát adni? Mert miközben hálát adsz, elhessegeted magadtól ezeket a gondolatokat, hogy tudják, nálunk ezt szokták mondani, sírva vigad a magyar. Én azt hiszem, hogy ebből már elég kéne legyen. Ne csak a múlton rágódjunk, ne csak azért sírjunk, hogy mit vettek el tőlünk, hanem adjunk hálát azért, hogy mindezek ellenére az Úristen megtartott bennünket. Egyik kedvenc írómnak, Vas Albertnek van egy ilyen könyve, hogy Egyedül a világ ellen. És az az igazság, hogy tényleg sokszor így voltunk, hogy felmentünk neki a falnak, mert mi képesek voltunk még a nagy túlerővel szemben is megállni magyarként. Hát hogy ne legyen miért okom hálát adni ma? Hogy nem mondhatnám azt az Úristennek, hogy köszönöm, amikor tényleg körbenézek és azt látom, hogy az Úristen kegyelméből megtartott nép vagyunk. És végezetül pedig utolsó gondolatként arra szeretnék kitérni, hogy nem elegendő csupán csak hálát adni, nem elegendő érezni azt, hogy miért van nekünk okunk a háladásra, hanem a háladás arra is kell bennünket serkentsen, hogy cselekedjünk. Tehát mit ér a szó cselekedetek nélkül? Tehát ha én azt mondom a feleségemnek, hogy szeretlek, de közben fűvő fálva megcsalom, nem hiszem, hogy elhiszi a feleségem azt, hogy én őt szeretem. Ha én azt mondom az Istennek, hogy én téged szeretlek, de közben nem akarok az ő dolgával foglalkozni, nem akarom őt követni, nem akarom az ő munkáját elvégezni, nem akarok az ő munkatársa lenni, és itt nehogy félreértenénk, itt nem a lelkészre gondolok. Mert ez a baj sokszor a mi református anyaszentegyházunkkal, hogy azt hiszük, hogy ilyen one-man show, tehát hogy egy embernek a műsor, hogy a pap majd mindent elvégez, a pap majd pályázik, a pap majd kifeste templomot, a pap majd csempézik, a pap... Ezt szoktam otthon mondani, bocsánat, én nem szeretnék ide temetkezni templomba, ez a maguké. Ez majd 100 év múlva is a rimaszombati gyülekezeté lesz, én ezért imádkozom legalábbis, hogy itt majd önök tudnak, vagy az unokáik fognak imádkozni. Tehát amikor háláról beszélek, akkor azt kell mondjam, hogy ha nincs mögötte, a hálam mögött az a cselekvésre serkentő lélek, akkor hiába van az én hálám. Azt mondja a Zsoltáros, hogy szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Egy olyan világban élünk, ahol sokszor, ha megszólítják a fiatalt, hogy gyere már presbiternek, úgy reagál, mintha legalábbis valami leprások közé vinnénk, mert megijed, hogy itt most vége lesz az életének. Egyszer vallásorán beszélgettem az egyik gyermekkel, és mondtam neki, hogy hát add át a szívedet az Úr Jézusnak, erre azt felelte a kicsi őszinteséggel. Hát de tisztetes bácsi, én még fiatal vagyok, s a szívemet odaadom, akkor én meg fogok halni. Ugye mennyire sokszor félünk a cselekedetektől. Félünk attól, hogy oda tegyük magunkat, és valamit is megalkossunk. Nagyon sokszor szoktam otthon elmondani, magyarnak lenni szerintem nem azt jelenti legalábbis számomra, hogy kiállok március 15-én, és akkor ütöm a szívemet, oly, mekkora magyar vagyok, hanem azt jelenti, hogy valamit megalkotok. Mert Egriben is, itt Sitt is, Nyumaszombaton is, ha maguk őseik azt mondták volna, hogy helyreérünk arra még, ugyan, mint Pató Pál úr. Minek adni? Minek cselekedni? Minek csinálni? Ha a lelkész is azt mondta volna meg, a gondnok is annak idején, minek építeni ekkora templomot? Vajon maguk hol imádkoznának ma? Ha maguk édesanyja, édesapja azt mondta volna, hogy adjunk el mindent, vagyont, menjünk el nyaralni Hawaii-ra, maguknak mi maradt volna? Ha minden generáció úgy gondolkozna, mint ahogy a mai ember gondolkozik, hogy egyem, igyam, szórakozzak, aztán mi lesz utánam, nem törődöm vele, akkor tényleg eljönne a világ vége, nem úgy, ahogy az Úristen mondta, hanem számunkra, mert minden a feje tetejére állna. És az az ember, aki alkot, aki cselekszik, az végzi az Isten munkáját. Mert az Úristen, amikor megalkotta az eget és a földet, paradicsomot, és behelyezte oda az embert, nem azt mondta Ádámnak és Évának, hogy na most akkor heverészel egész nap, és koktélokat szürcsölgessél, hanem azért helyezte őket a paradicsomba, hogy dolgozzanak. És megáldotta az Úristen a munkájuknak gyümölcsét. Sokszor nem értjük, hogy mi miért történik. Mosolyogtam, miközben hallgattam a tisztetes úrnak a beszámolóját, mert tényleg ugyanazok a gondjaink. Az előző gyülekezetemben visszakaptunk egy épületet nagy kinkeservesen. Presbitérium rám nézett, és azt mondta, jaj, mi lesz itt, hogy fogjuk felújítani? Hát mondom, fogjuk neki közmunkával. És amikor a harmadik alkalommal egyedül veltem a vakolatot a gyülekezetibe, úgy hát egy kicsit felkaptam a vizet, és elmondtam az embereknek a véleményemet. Aztán másnap jöttek, és csinálták, és együtt voltunk, és végeztük a munkát. Most az az igazság, hogyha mindenki félrehúzódik az Isten dolgától, akkor persze az Úristen kap magának olyan embereket, akiken keresztül dolgozzon, de én veszítek. Vásárhelyi püspök urunk a 40-es években mondta, az Erdély Egyházkerület püspöke, hogy az Úristen a rossz papjai ellenére is megtartja az Anyai Szent Egyházat. A rossz gyülekezeti tagok ellenére is az Úristen gondoskodik arról, hogy az ő munkája menjen tovább. De te maradsz ki abból az áldásból, amit az Úristen neked elkészített. Mert a nap felkel és lenyugszik, esik az eső, hívő ember, vagy hitetlen ember földje felett. De vajon tényleg ennyiből állna az élet, hogy eszem, iszom, dínom, dánom? Én hiszem, hogy nem. És amikor Isten munkatársaként tudok cselekedni, amikor Isten munkatársaként végzem az Istentől kirendelt feladatot, amit nekem adott az Úristen, akkor biztos vagyok benne, hogy jó helyen vagyok, és áldott ember vagyok. Igen, vannak gondok, de ha tetszettek figyelni a lekcióra, ott a pusztai vándorlás végén azt mondja az Úristen a kiválasztott népnek, hogy azért próbáltalak meg téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, mi van a te szívedben. Úgy értsd meg, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. És amikor az Istennek országát keresed, minden egyéb megadatik te néked. Én ezért imádkozom, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk, az Úristenre így tekintsünk, és azokat az áldásokat, amiket felénk áraszt, hívő szívvel elfogadjuk, és adjunk hálát az Úristennek életünk minden egyes percében, mert van miért. Amen.